Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, mivel nagyobbal nem köszönthetlek, Krisztus szeretetével köszöntelek. A mai témánk a nagy lelkűség. Az elmúlt vasárnap óta egy ige forog a szívemben, aki bőven vett, bőven is aradt. És elgondolkodtam a nagy lelkűség témán a Krisztus lelkületén, és azok az emberek is eszembe jutottak, akikkel találkoztam az életemben, és azt tudom mondani róluk, hogy nagy lelkűek. És velük kapcsolatban van több élménytapasztalat is benne, mai napig ható élménytapasztalat. Amiket el fogok mondani a mai istentiszteleten, az úgy hallgassátok, kérlek titeket, még ha lesznek benne talán ilyen húsba vágó gondolatok is, egészen egy görög mondja, szárszba vágó a hústestnek egyik kifejezés, a görögben a testi indulat, a szársz, szóval ez egy mészárszéki kifejezés, tehát mint ahogy a disznóhús lóg a hentes üzletben a kampón, ezt a kifejezést használja egészen megrázó módon a Bibliánk az Új Szövetségben a testi vágyakra, a testiességre vonatkozólag. Amikor ezeket mondom, arra kérlek titeket, hogy úgy hallgassátok, hogy nem csak nektek szól, hanem nekem is. Tehát semmiképpen ne vegyétek úgy ezeket a gondolatokat, hogy na most a pásztor jó kiosztít bennünket, megmondja a frankót, hanem ez a penge nagyon éles, ami néhány helyen lesz a mai találkozásunkon, és ennek a pengének két éle van, mint minden pengének, és ez a penge hasítja az én szívemet is, tehát amikor készültem erre a szolgálatra, néhány ponton magam is beleremegtem, és átjárta az én szívemet is az Istennek az igéje. Tehát így vegyétek. Két helyről szeretném, ha igét olvastánk, a Korintusokhoz írt második levél 9. fejezetéből az 5. verstől, és majd a Máté evangélium a 14. fejezetéből szeretném, ha igét olvasnánk. No, előjáróban, amikor olvasjuk az igét, hadd kérlek titeket, hogy semmiképpen ne úgy olvassuk, hogy az igehirdetésen szoktuk olvasni, és akkor ez egy olyan, hogy is mondjam, mellékes dolog az igehirdetéshez. Tehát felolvassuk az igét, és akkor majd utána jön a lényeg. Nem. Ez az ige a lényeg. Ez az ige a lényeg, amit föl fogok olvasni, és minden, amit mondok, az ezekbe az igébe gyökerezik bele, különösen az első ige szakaszban. És lelketekre kötöm, hogy forgassátok még a szívetekben, olvasgassátok ezeket az igéket át, különösen a Korintusiak azért második levél 9. fejezetéből az igéket, amiket felolvasok. Annál is inkább, mert néha azt látom, hogy nagyon szegényesek vagyunk az Isten igéjében, magamat is belértetek, tehát így, mindent így hallgassatok, jó? Tehát amikor mondom, akkor ezt én magamnak is mondom. És hajlamosak vagyunk bizonyos ige szakaszokat beletenni egy kategóriába, és akkor azt mondani, hogy jó, tudom, hogy a 2. Korintus 9 az adakozásról szól. És hadd mondjam nektek, hogy legkevésbé sem az adakozásról szól. Sokkal inkább szól a nagy lelkűségről, és a nagy lelkűség hatásairól és gyümölcseiről. És az adakozásról csak másodszorban beszél a Biblia. Tehát így nézzük meg a lényeget. És akkor ehhez képest én próbálok még pár gondolatot hozzáfűzni. A 2. Korintus 9.5-től. Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is aradt. És aki bőven vett, bőven is aradt. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. Ne kezdtelenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozó szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezetek, figyeljetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Mert megvan írva, bőkezűen osztogatott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eldelő kenyeret, megadja, és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét, azaz a megigazulásotok gyümölcsét. Erről többet szóltunk már az elmúlt hetekben. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, azaz egyszerűség, egyenesség, nyíltság, őszintesség, nyílt szívűség, jó szívűség, nagy vonalúság, amikor itt azt olvassuk, hogy teljes tiszta szívűség. Ezt érti alatt az írás. Amely, figyeljetek, hálaadás szül az Isten iránt általunk. Hálaadás szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségeit elégíti ki, figyeljetek, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek. És azért a jó szívűségért, ugyanez, amit az előbb tiszta szívűségként folytott szó, ugyanezt jelenti, ugyanez a szó van itt, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők, figyeljetek, könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Milyen érdekes reakciót vált ki a nagy lelkűség másokban. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Máté 14:15-től Jézus tanítani akarja a nagy lelkűségre a tanítványait. Ebből az aspektusból nézzük meg ezt az igét. Nyilván sok más is lehetséges. Amikor esteredett, oda mentek hozzá tanítványai, már mint Jézushoz, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük. Ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintette az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek, és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat. 12 tele kosárral, aki pedig evett, mint egy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. A elmúlt napokban azt gondolom, hogy nem csak engem, hanem titeket is, és legtöbbeteket megrázott egy hír. Benedek Tibor, a háromszoros olimpiai bajnokunk, 47 évesen súlyos betegségben meghalt. Egyik legnagyobb ellenfele érzelmes írással búcsúzott Benedek Tiborral, címmel közölt egy írást a Origo Sport oldala. A szerbek korábbi klasszisa Alexander Šapić, ugye szerb, írta ezt a bejegyzést, és ezt fordították magyarra. Azt is tudni kell, hogy Šapić nem tudott olimpiai bajnok lenni, mert a magyarok nyerték meg. Tehát volt ezüstérmes, volt bronzérmes, főként a magyaroknak köszönhetően, mert azokat az olimpiákat, amikor ő is sportolt, hát a magyarok nyerték sorra. Következőt írta ebben a bejegyzésben. Az elmúlt évek legszörnyűbb hírét kaptam. Minden idők egyik legnagyobb vízilabdázója, Benedek Tibor elhunyt. Nem is tudom, hol kezdjem. Rettenetesen nehéz ez nekem, mert sosem fogom megbocsájtani magamnak, hogy neki sosem mondtam el, amit most fogok. Tiborral majd 15 éven át játszottunk egymás ellen. Ő balkezes, én jobbos. Úgyhogy egymás oldalán szerepeltünk, számtalanszor, szemtől szembe, akár a válogatottainkról, akár a klubcsapatainkról volt szó. Ezt persze mindenki tudja, de azt nem, amit most következik. Tibor volt az egyetlen vízilabdázó, akire igazán felnéztem. Akit, bocsánat a szóért, imádtam, ugye nyilván a bevezetőben hallottuk, hogy ezt mi nem mondanánk így, de ő így mondta, és tiszteltem, aki az egyik legnagyobb motiváló erőm volt, hogy fanatikusan dolgozzak, és szinte spártai életet éljek a pólós pályafutásom során. 6 évvel volt idősebb nálam, szóval amikor 14 voltam, ő már világhíres. Azóta követtem a pályáját, figyeltem, ahol és ahogyan csak lehetett. Amikor a Becsejben játszottam, Vince Balástól, a magyar válogatott akkori csapatkapitányától minden héten kértem videókazettákat a meccseiről, azzal a fals indokkal, hogy mennyire kedvelem a magyar pólót. Az igazság, hogy egyáltalán nem érdekelt a magyar póló, csak is Benedek Tibor. Ebben az időszakban több mint 400 meccsét néztem meg a legkülönfélébb versenyekről. Lenyűgözött a kitartása, a munkája, az energiája, a fegyelmezettsége, az ereje, és amilyen könnyedséggel űzte a sportágunkat. Később, amikor egyre többször játszottunk egymás ellen, mindig vele akartam szembe kerülni, hogy megmutassam, én is képes vagyok ugyanarra. Sokszor voltam faragatlan, néha át is léptem a határokon, kizárólag azért, hogy bebizonyítsam magamnak, képes vagyok olyan jó lenni, mint amilyen ő. Rendkívüli személyiség volt. Sosem reagált az én faragatlanságomra, sokkal inkább lenyugtatott, úgyhogy el is szégyeltem magam, amiért túlmentem a határon. Ő is keményen játszott, de sohasem sportszerűtlenül, és mindig higgadt maradt, tiszteletteljes, kultúrát, és ahogyan egyre jobban megismertem, még többre tartottam játékosként és emberként is. Sosem voltunk közel egymáshoz, mert sosem játszottunk egy klubban, ezért is okozott nehézséget közelednem hozzá, hogy elmondjam mindezt, amit szerettem volna. Ezt sosem bocsájtom meg magamnak. Az ember, akit ennyire szerettem, elment. Az ember, aki a sportágunk történelmének egyik legnagyobbja, aki sosem volt fáradt vagy felkészületlen, elment. Az ember, aki azzá játékossá tett, aki lettem, és aki sajnos ezt sosem tudta, mert nem volt meg a bátorságom, hogy elmondjam neki, pedig szerettem volna. Alig 3 éve gála meccsen találkoztunk Budapesten. Emlékeztem a régi csatákra, mindenre, és szerettem volna neki mindent elmondani. Akkor is. De megint feladtam. Nem is értem miért. Tibor, sosem tudod meg, mennyit jelentettél nekem. Én viszont azt nem fogom elfelejteni, mennyit jelentettél nekünk. Az életmű, amit hátrahagytál, felejthetetlen marad sok-sok generációnak. Barátom, nyugodj békében. Ez a legkevesebb, amit mondhatok. Éveken át titkoltam mindenki előtt, hogy a vízilabdában, sőt az életben te voltál az egyetlen, akire igazán felnéztem, és aki miatt az lettem, aki vagyok. A fénykép az otthoni emlékszobám falán lóg, az egyik legbecsesebb helyem, mert te is ezt a helyet foglalod el a szívemben. Nyugodj békében, te nagyszerű ember. Hát engem rendkívül módon megrázott ez a vallomás, és nagyon kapcsolódik a dicsőítésben Gréta által elmondott gondolatokhoz egyébként, meg is többenetes volt számomra. Sok gondolat kavaroghat bennünk, amikor ezeket a sorokat halljuk, vagy olvassuk. Például ilyen kérdések, hogy amiket én leírtam, mit is jelent nyomot hagyni a világban? Ez mindenki szeretné valahol magában, nem? Hogy valahogy túlélje valami őt. Mit jelent nyomot hagyni a világban? Eredmények? Érdemek? Vagy az emberi szívekre gyakorolt hatás? Mi is az igazi tanítványozás? Kik azok, akik nagy hatással voltak, vannak életünkre? Elmondtuk ezt nekik, amik velünk vannak itt a földi átutazásunk idején? Benedek Tibor bizonyára nem volt tökéletes ember, így akik közel álltak hozzá, vélhetően mulasztásait, hibáit, és sok rossz tulajdonságait is fel tudnák sorolni. De nem ezek jutottak róla legelőször a betétársa Sapics eszébe. Milyen nyomot hagyunk a körülöttünk élő emberek szívébe. A nagylelkű emberek pozitív nyomot hagynak maguk után. És szavak nélkül is, nagylelkű ember szavak nélkül is nagy lelkűségre összönzi azokat, akik látják az életét, vagy körülötte vannak. És azt is leírtam én magamnak, hogy ezt látszólag olyan könnyedén teszik. Úgy viselkednek ezek a személyek, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy így viselkednek. De mi tudjuk, hogy nem az. Akik küzdünk a saját lelki gyengeségeinkkel, azok nagyon jól tudjuk, hogy mennyire nem egyszerű nagy lelkűnek lenne egy-egy szituációban. Múlt héten forogtak bennem ezek a gondolatok, és beszélgettünk itt a Isten tisztelet követően testvérekkel, és újra eszembe jutott a feleségem nagymamája. Egyszerű vidéki néni volt, és de olyan nemesség és kedvesség áradt belőle, melynek hatására úgy érezte az ember a kis paraszt házán a konyhájában magát, amikor főszolgálta a paprikás csirkét, elővette a kis telázsiból a befőttet, a házi készítésű befőttet, mint a világ legnívósabb éttermében ülnénk az asztal mellett. Lénye, kedves beszéde, a felénk áradó tisztelete és megbecsülése szemünkben őt emelte a magasba. Egyúttal minden emberi hatásgyakorlásra törekvés nélkül formálta életünket. Figyeljétek ezt! Minden emberi hatásgyakorlásra törekvés nélkül formálta az életünket. És a nagy lelkű emberek ilyenek. Igazán hatással tudnak lenni másokra, anélkül, hogy ezt ügyeskedésre megpróbálnák kieszközölni. Másokhoz való hozzáállásunkra is hatással volt. Elgondolkodtat. Hogyan lett ilyen? Nem tudom. Biztosan alaptermészete, személyisége is közrejátszott, de szerintem nem ez volt a legfontosabb. És nem ez volt az igazi ok. A megértése szerint ez a néninek volt őszinte és mély Krisztus hite. Erről tanult bizonságot is tett nekünk is. És azt is tudjuk, hogy ez a hit a megpróbáltatások tüzébe is belekerült sokszor az életében. 14 évesen árva maradt, ő nevelte a kis testvéreit, egy gonosz mostoha jött az életébe. Szóval sok-sok fájdalom és szenvedés egészen tinédzser korától kezdve, ami érte őt, és idős napjaiban sem került el a nehézség. Ezek formálták, faragták életét és szívét Isten a fazekas műhelyében. Így vált olyanná, amilyennek én már idős korában megismerhettem. Nagylelkű és kedves. Az ő példája megértette velem, azóta is él bennem ez a megértés, hogy az igazi nagylelkűség nem vagyoni kérdés. Nem azok az igazán nagylelkűek, akiknek sok van vagyomból, amit adhatnak másoknak, megoszthatnak másoknak. Sőt, önmagában ezek a kérdések nem tesznek senkit nagylelkűvé. Te és én, merre és hol tartunk ezen az úton? Mármint a formáltatás útján. Hogy kiformálódjon bennünk ez a nagyszerű természet, a nagy lelkűség jellemvonása. Biztos, ahogy hallgattad ezeket a példákat, akár a Sapisnak a Benedek Tiborról írt megemlékezése, vagy én visszaemlékszem feleségem nagymamájára, hát kavarokat bennünk ilyen gondolat, és meg is szégyeljük magunkat, talán események, szituációk, viszonyulások is eszünkbe juthatnak, de én arra bátorítok, hogy ne csüggedj el. Nem biztos, hogy jó következtésre jutsz, hogyha elcsüggedsz. Mert azt mondod, hogy én még közel sem vagyok ehhez. Tudjuk, hogy Benedek Tibor az utolsó időszakban Erdélybe ment, és nagyon fontos volt számára, hogy elmenjen misére, istentiszteletre. Nem tudjuk, hogy mi volt a szívében, hogy milyen hit volt a szívében, mi mozgatta őt. De mégis azt gondoljuk, hogy világemberként élte leginkább az életét. És mégis milyen érdekes, hogy formálódott ki benne valamilyen személyiség, valamilyen érték. Haladjunk tovább, hogy a földi utazásunk során ez a nagy lelkű természet egyre inkább kibontakozzon az életünkbe, és ne nyugodjunk bele a kistílűségünkbe, vagy a szűkkeblőségünkbe, hogyha ezzel találkozunk. Nagy lelkűségnek van természete, és vannak jellemzői, és vannak dolgok, amik ellene hatnak, amik pusztítják a nagy lelkűséget. Egy pár gondolatot hadd mondjak erről. A Palasz lexikonban ez áll a nagy lelkűségről. Szerintem érdemes meghallgatni legalább. Arisztotelész klasszikus meghatározása szerint az a tulajdonság a nagy lelkűség, melynél fogva valaki nagyértelmű és annak tudja is magát. A modern nyelvekben, a magyarban is inkább a nagyságot szerető léleknek másokkal szemben való magaviselete. A nagy lelkű megbocsátja az ellene elkövetett sérelmeket, és figyelj, nem mert lenézi a sértőt, tehát tudunk úgy is megbocsátani, azt mondjuk, hogy nem is foglalkozok ezzel, ez egy lúzer, ez egy szerencsétlen, nem is érdekel. Tehát nem azért bocsát meg, mert lenézi a másikat, vagy megveti a másikat. Azért nem veszi föl a sértést, hanem mert a bocsánat megadása nagyobb lelki erőre val. A nagy lelkű minden kicsinyest távol tart magától. A jótékonyság gyakorlásában, az emberi gyöngeségek megítélésében, stb. Mindig az erkölcsi nagyot tartja a szem előtt. A szűkkeblőség ennek ellentétje magasabb rendű vagy egyetemesebb szempontok iránt meg nem értő, érzéketlen, korlátoltan kicsinyeskedő, szűkkeblő, elzárkózó típusú. Ez a szűkkeblő, ami az ellentéte. No, ilyen kérdés az, amit elmékedésem során szintén fölírtam magamnak. Amikor adnunk kell valakinek, akár bocsánatot, türelmet, mert mondtam, ez nem anyagi kérdés. Az anyagi kérdés az egy szelete a történetnek. Ez sokkal inkább lelkületi kérdés, szívbeli kérdés, jellembeli kérdés, személyiségbeli kérdés. Tehát amikor hogy elénk jön a szükség, vagy a gyengeség, az emberi gyengeség, a másik emberi gyengesége, ó, Uram, segíts! Milyen hatások azok, milyen gondolatok, amik először feltámadnak bennünk, és hogyan reagálunk a szívünkben ezekre? Például ilyen gondolatokat írtam föl, kérdéseket. Mennyibe fog ez nekem kerülni? Mit fognak rólam gondolni? Mások? Jó fejnek fognak tartani, ha így viselkedem? Ezeknek jó lesz ez is. Tönkre teszik, ami az enyém. Várom, hogy elismerjenek, hálásak legyenek nekem. Csak lássák mások is, milyen jó ember is vagyok. Mit teszek? Vagy nem is gondolkodom, hanem egyszerűen csak ösztönösen cselekszem. Úgy teszem, amit teszek, mint ha az Úrral tenném. Úgy adom, mint a Krisztusnak adnám. Úgy készülök, mint a Krisztust vendégelném meg. Múlt vasárnap ugye Agapé közösségünk volt, és nagyon köszönöm a jó hozzáállásotokat. Higgyétek el, akik kívülállóként láttak bennünket, visszajelzések alapján olyan megható volt számukra, hogy tette mindenki a dolgát szervezetten, tehát nézték, hogy mi történik itt. Volt, aki a Kólás vagy üdítősnél beismerítkezett ott gyorsan egyik tonikos palaszból, de mindent megtett, hogy tegye a dolgát, és nem megsértődött, hogy én szolgálom az Urat, és lepriccolt ez az üveg. Hanem a lehető legtermészetesebb mondom, bár szívében mi zajlott, azt nem tudom, nem is biztos, hogy akarom, de példásan viselkedett. Szóval ennek kapcsán beszélgettünk valakivel egy gyülekezetből, és örültem nekem, amit mondott, hogy valakiről szólt a történet, aki fiatal keresztényként az első ilyen agapé közössége szeretett vendégére készülve megkérdezte egy érettebb keresztény testvért, és tényleg érettebb lehetett, hogyan készüljek a szeretett vendégségre? Mit illik idehozni? Hogy illik készülni? És akkor egyszerűen így tanította a fiatal keresztényt a érettebb testvére, készülj úgy, mint az Úrnak készítenéd. Mint a Krisztus látnád vendégül. És azt mondja, ez neki máig egy nagyon jó iránymutatás. Hogy tényleg, ha van egy szeretett vendégség, nem ezeknek hozom, hanem az Úrnak hozom. Nézd meg! Ez a gondolkodás. És akkor nyilvánvalóan ez aztán ez a lelkület eredményezni fog a lehetőségénkhez képest valamit. És ez más fog eredményezni egyiknél a másiknál, más a lehetőség. De mégis a szíva fontos. Hogy az indulat milyen, amiből én azt teszem. Újabb kérdések, amiket felírtam. Tegyük fel a kérdéseket, ezeket a kérdéseket magunknak. Én magamnak, te magadnak. Hogy érzik magukat az emberek a társaságunkban, vagy az otthonunkban? Feszengenek, feszültek az emberek, vagy nagyon hamar oldottak, otthon érzik magukat? Milyen a légköre az otthonodnak, ahol élsz és laksz? Elárulja, mennyire vagy nagy lelkű. Szívesen töltenek velünk időt az emberek, vagy kikopnak, elkopnak mellőlünk az emberek? Keresik a társaságunkat, vagy inkább elhúzódnak tőlünk? A világ összeesküdött ellenem, engem nem értenek meg gondolkodás, hogy jellemez, vagy arra törekszünk, hogy megértsünk másokat, szolgáljunk azzal feléjük, amit kaptunk az Istentől. Tehát amivel rendelkezünk, 5 kenyér, 2 hal. Figyeljünk oda a környezetünkre, és okuljunk a jelekből. És ne borítsuk le egy szemfényvesztő mázzal, hogy gonoszok, mindenki gonosz. És akkor fölírok a gonosz listámra még egy szemét. Most már ő is rosszul nézett rám. Egyel több személy lesz a listámon. Ez mind gonosz. Nem szeretnék így élni. Nem szeretnék listázni embereket, hogy kikre haragszok. Kikkel van tele a hócipőm? Pedig tudnék írni listára, én is, hidd el. De elvesztettem ezt a tollamat, meg ezt a papíromat. És ha megtalálnám is, van, aki segítsen, hogy kidobjam, hidd el. És milyen jó. Amiben csak tudunk, igyekezzünk változni. Ami rajtunk át, tegyük meg annak érdekében, és majd hozok ígéket ehhez, hogy áldás legyünk mások számára. És áldás legyen mások számára az idő is, amit velünk töltenek. A hozzánk legközelebb állókkal kezdjük. Akik a legjobban ismernek, és nem csak a felszínt látják életünkből, és abból, akik valóban vagyunk, hanem mélyebben ismernek bennünket. Pál apostolnak van néhány nagyszerű gondolata a Szentlélek által, amit érdemes megszívlelnünk. Efézus 4.29-től. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. Belegondoltam, hogy mennyire keveset beszélnék. Hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Tehát ez azt mondja, hogy a beszédednek egy jó szűrője, hogy áldást nyernek az emberek, akik időt töltenek veled. Ha hallgatják, miket beszélsz? Beszélek. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonossággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsát nektek a Krisztusban. Egy nagy lelkű ember képe? Egy nagy lelkű ember képe. Ezt tanítja nekünk a Biblia. A Biblia tanítani akar bennünket arra, hogyan válhatunk egyre jellemzőbben nagy lelkűvé. Aztán egy másik terület, amiről szintén szeretnék egy pár szót szólni, ami ellentéte a nagy lelkűségnek, ez pedig a dicsekvés. Néha rajtam kapom magamat, hogy mondok egy szót, egy mondatot, egy kifejezést, és akkor érzem azt, hogy ez most ilyen felvágós volt, ez most azért volt, hogy valami többnek gondoljanak, vagy többnek lássanak, vagy azt, amit csinálok, vagy aki vagyok. Előfordult már veled ilyen? Mondtál valamit, csak hogy az a rossz érzés. Ha benned van a Szentlélek, akkor ezt érzékeled, hogy még nekem is büdös, nem, hogy másnak. A nagylelkűség és a dicsekvés egyszerűen nem fér meg egy helyen. Nem állják egymást. A nagylelkű nem emeli ki magát, érdemeit, tulajdonot, javait. Sokkal inkább jellemzi, hogy másokat tart nagyra, és emeli azok lelkét is, akik a közelében vannak. Kimondatlanul is, egyszerűen felhajtó erő van. Egy nagylelkű ember közelében egy felhajtó erő van. Te is értékesebb személy válsz a közelében. Egyszerűen értékesebbnek érzik magukat mellette az emberek, és ez ösztönzi is a körülötte lévőket a jóra, az erényesre. A dicsekvő magát igyekszik kiemelni. Azokat a dolgokat, eredményeket, amivel dicsekszik, és dicsekedhet. De ellenkező hatást vált ki a körülötte élőkben. Igaz? A dicsekvés az egy ilyen, akkor hallasz valakit, és egyre büdösebb, bűzösebb a szurkos öntömjénezés. Vastagabb, egyre vastagabb, már-már elviseltetlen. Érzés kelt a dicsekvés. És akkor ennek a hatás vált ki, akik hallgatják, inkább rossz érzés kelt ez a viselkedés és beszéd, ímeítő viszolygást eredményez a jó érzésű ember lelkében, de legjobb esetben is inkább sajnálatot, szánalmat, szegényes lelkülete miatt. Megfigyelhető, hogy az igazán nagy tudású emberek szerények. Így van? Ha találkoztál már olyan emberrel, aki tényleg nagyság, emberileg is, meg akár abban, azon a területen, amit ő művel, szakmát, tudományt, igazán nagy. Isten kegyelméből éltem már annyit, hogy találkoztam néhány ilyen emberrel. És egyszerűen lenyűgözött, megdöbbentett. Például amikor egy ifjúsági csoportban egy ilyen 50-60 fő közé eljött az Oxfordi Egyetemnek egyik tanára, magyar professzor, református hívő ember. És akkor eljött oda a kis ifjúsági csoportba, és tartott egy előadást a modern fizikáról. És tanúbizonságot tett Jézus Krisztusról. És akkor lenyűgözött az egyszerűség, amivel az ember beszélt. Pedig higgyétek el, deriválás, integrálás, mindenféle integrál A-tól B-ig, mínusz végtelen, majd én se értem már, ne aggódjatok, tehát csak mondom ezeket. Tehát mondhatta volna, és a legegyszerűbben kezdett beszélni. Pedig higgyétek el, hogy elámíthatott volna bennünket. És tudjátok, ez jobban elámított. Hogy oly egyszerűen beszélt nekünk a tudományról, hogy még én is megértettem. És az át, hogy a kiskamasz, a tinédzser fiatal is megérthette, üzenet volt számára. De néhány dologra emlékszem, amit mondott, néhány dologra, de amilyen hatást kifejtett, az mai napig megvan. És sorolhatnám, volt néhány ilyen ember, akivel itt találkoztam. Tényleg lehetne sorolni, hála Istennek. Tehát azért, megfigyelhető az igazán nagy tudású emberek szerények, mert már tudják, mennyi minden nem tudnak. Sőt, belátják, hogy az életük is rövid ahhoz, hogy a tudományág, amit művelnek, részterületét mélyrehatóan megismerjék. Már rövid az életük hozzá, annyit tudnak már, hogy tudják, hogy már ezt a részterületet sem leszek képes végigvinni az életemben. Oly mély a tudás, ami még nincs meg nekem. A legveszélyesebb az úgynevezett félig tudás. Tudtad ezt? A legveszélyesebb, amikor félig tud valaki hangszeren játszani, félig tud valaki egy nyelvet, félig tud valaki az orvos, félig tudja valaki az orvoslást, az még veszélyesebb. Mert azt képzeli, hogy mennyire jártas már azon a területen. És el is hiszi magáról, képzeljétek el. A félig tudás betegségében szenvedő, képzeld el, úgy beszél magáról, hogy tényleg azt mondta, hogy el is hiszi, hogy ő már mindent tud. És ez mutatja, hogy nem tud még semmit. Mert aki bölcsnek tartja magát, mint mond a Biblia, az bolond is egyben. Emlékszem, a fiatalokhoz jártunk be a fiatalkorok börtönébe, és rávettük őket, hogy olvassák a Bibliát. És elkezdték. És egy alkalommal az egyik srác, az egyik börtön lakó azt mondja nekünk, hogy kérdezhetek valamit? Tesztelt, ugye szoktak. Ti már bölcsek vagytok? Mondjuk, de hogy vagyunk bölcsek, szeretnénk csak. Na jól van, azt mondja, mert olvastam a Bibliában, aki bölcsnek tartja magát, az bolond. Köszi! A félig tudásában öntelté vált személy olyan, mint a varangyos béka. Felfújja magát, hogy nagyobbnak látszom, mint amekkora. Tudom, hogy brusztális kép, de ilyenek vagyunk, amikor dicsekszünk. A hívő ember azonban, aki olvassa a Szentírást és tanulmányozza a Szentírást, az Isten igény hatással van a lelkére. Ezért azt mondom neked, hogyha te már ismered a Bibliát és nem olvasod, a legbolondabb ember vagy a világon. A legostobább ember vagy a világon, mert az egyetlen forrás, amely szívedre hatást gyakorolhat, a Szent Ige, Istennek a beszéde. És erre még vissza fogok térni. Hányszor megtapasztaltam saját magam is a magam szűkkeblűségének gyógyszereként a Bibliát? Hogy milyen módon bontotta el a bosszankodás falait az életemben, vagy indulatait a Szent Ige, amikor elmélyültem annak olvasásában és tanulmányozásában, és hogy változtak meg az érzelmeim közben. A legbalgább dolog nem olvasni a Bibliát. Még ha nem hiszel Istenben, akkor is azt mondom, olvasd a Bibliát. Legalább a példabeszélek könyvét. Az élet bölcsesség benne van. De hát az evangéliumokat is javaslom. Ha nem akarsz hosszat olvasni, olvasd a Márk evangéliumát. Ez egy rövidebb evangélium. Aztán kedvet kapsz, és folytasd a Lukáccsal. Majd a kedvet kapsz, folytasd a Jánossal, majd az apostolok cselekedeteivel, és aztán vezesd le ezt Pál apostol leveleivel, és végül Jánossal, Péterrel, és Jelenések könyvével zárt. Szóval mit mond Pál apostol, aki egyébként szintén a jelen formálódása tetten érhető a Bibliában, és egy rendkívüli tudású ember volt. Tehát korának egyik kiemelkedő személyisége volt. Azt mondja a Biblia, mert kitesz téged különbé, mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Pál felismert valamit, azt mondja, minden lehetőség, képesség, tehetség és érték az életünkben adomány. Ez az egyedüli dolog az, ami alázatban tartja a szívünket. Ez a felismerés. Hogy minden, amin van, adomány. Hadd mondja csak egy példát. Földolgozták ezt már filmekben is, amikor a roppant tudással rendelkező tudás kap egy professzor kap egy sztrókot. Vagy kap egy agyvérzést. És beszélni kell megtanulni neki. Nem, hogy arra emlékezzen, amit tudott korábban. Még beszélni sem tud. Sőt, újra kell tanulni járni, amit már egy éves gyerek is tud. Mennyire nem birtokoljuk az életünket sem. A dicsekvő ember eszes, mint gőgös is. Az igazán nagyszerű személyiségek azonban alázatosak. Éppen ezért nézünk fel rájuk, nem? Mert nagyszerűek, mégis olyan közel érezzük magunkat hozzájuk. Mert olyan természetesek. Pedig lenne mivel dicsekedniük. Kellően szerények, és tisztában vannak nem csak az erősségeikkel, nagy lelkű ember ez is jellemző, de a gyengeségeikkel is, hiányosságaikkal is tisztában vannak, mivel tökéletesen van a Földön nincs. Ezzel szemben a gőgös lélek azzal is felvág, amilyen nincs is, vagy nem az övé. Eszembe jutott egy példa, egy ilyen tipikus példa. Tudjátok, hogy a fiatal srác megkapja a jogosítványát, apuci rengeteget dolgozott, ki van tömve pénzzel, és megvesz az új BMW-t. Kabrió, hogy az arc jobban elférjen. És akkor beül a kabrióba, és akkor hasgat a városba. És kicsit hátrább kell húzni a széket a szélvédő, hogy elférjen az arc előre is. Ugye le kell húzni a tetőt, hogy szélre is elférjen. És akkor ez egy szánalmas dolog, amikor azt látod, hogy valaki olyan dologra vág fel, amiért semmit nem tett. Nem ő dolgozott érte. Nem ő küzdött érte. Szülőként fontosnak tartom, hogy ne jutalmazzuk a gyerekeinket olyan dolgokért, amik természetesen elvégzendők. Ne kapjon a jutalmat a gyerek azért, mert tanul. Bocsi, az a kötelessége. Ne kapjon a gyerek jutalmat, mert meglocsolja a világot. Bocsánat, a családban vagyunk. Kötelessége mindenkinek részt venni. Abban, hogy hordozzuk a terheket. A jutalom megerősít dolgokat, és azt jutalmazzuk, amiért semmit nem tett. Sőt, trehány trógel módon viselkedett, és még meg is jutalmazzuk, meg fogjuk erősíteni benne ezt a jellemet. Nagyon fontos dolog, hogy a jutalmazással, vagy éppen a nem jutalmazással nevelünk. És meg fogja határozni, nem csak ez nyilván, a családi példa, a személyes példa elsősorban, de ez is meghatározza azt, hogy milyen jellemű emberek nőnek fel a családunkban. Milyenné válnak az emberek. És tudjátok, a nagylelkű személyiségek áldást jelentenek a szülőknek. És a példabeszédek mond mást is, hogy milyen az a gyermek, mennyi fájdalmat okoz a szülőnek, aki ostoba. Azaz istentelen. És mindenki, hogy ma él, elveti annak magjait, amilyen jövője lesz. A dicsekvő ember az elismeréséért igyekszik küzdeni. És ki akarja vívni mások elismerését? Ki akarja azt eszközölni? De döbbenetes, hogy dicsekvésével az ellenkezőjét éri el. Elveszíti az igazán értékes kapcsolatait, és begyűjti magának azokat, akik például javai miatt nyalják a talpát. Hány ember esik ebbe a csapdába, hogy már csak olyan emberek vannak körülötte, akik dicsérik, vakon dicsérik. Ugye megint csak filmek, mesék szólnak a jellem, emberi jellemnek erről a gyengeségéről. Nem jó. Egyszer egy kedves, nagyon sikeres barátomnak mondtam, aki a sikertől már megmámorosodott, és hát kevésbé értékelte a kritikát. Maradjunk ennyibe, és... Miután meghallgattam a dörgedelmes letolását, mert kritizálni mertem, utána azt mondtam neki, figyelj ide, én szeretlek és tisztellek téged. És hálás vagyok az Istennek, hogy semmivel nem tartozunk egymásnak. Se én neked, se te nekem. De hidd el, mindkettőnek szüksége van olyan emberre, aki a nehéz dolgokat is megmondhatja nekünk. És nagyon veszélyes az, hogy csak olyan emberek vannak az életünkben, akik nem mondják meg nekünk, ha valami nem kerek. És lehet, hogy fáj nagyon, de higgyétek el, rendkívül nagy értékek a szemünkben, az életünkben, és legyen a szemünkben is, még akkor is, ha nem kitörő lelkesedéssel hallgatjuk ezeket a szavakat, és hadd mondjam őszintén, amikor sebészeti műtéten, ilyen nyílt szívműtéten esünk át altatás nélkül, hát ez nem feltétlenül legfeldobott, nem a leginkább feldobó érzés. Nem sokára már csak igéket olvasok, mert már nem lesz időm arra, hogy azokat az igéket magyarázzam is, de ezzel nem lesz szegényebb a mai üzenet, és ezzel pusztán igéket akarok elétek hozni, hogy azokat aztán érdemes forgatni magunkban is, még áttanulmányozni. És még lesz egy szakasz, amikor csak gondolatokat fogok mondani, mellé tettem igéket, és arra meg azt kérem tőletek majd, hogy a gondolatokhoz olvassátok hozzá az igéket kétszer-háromszor még. Hieronymus Boschnak a képei, megrázó képe. Ki az, aki ismeri ezt a festőt, Boschnak a festményeit? Néhányan vagytok, nem baj, ha nem. Ő egy 15-16. Században alkotó, hát szinte groteszk, tehát annyira groteszk, ahogy fest, hogy hát még értelmezni is elég a festményeit, valljuk meg őszintén, és nagyon jellemző rá, hogy az emberi gyengeséget festette meg ezekkel a groteszk ábrázolás, ezzel a groteszk ábrázolási móddal. És van egy képe, ami a hét, ugye a katolikusok távol, ez a hét fő bűn, ugye ez protestánsok, mi nem vettük át, de mégis tanúságos ezért elgondolkodni rajta. És korábban már elcsodálkoztam azon a képén, ami a hiúságról készült. És van egy tükör, háttal ábrázol egy szemét, öltözetét tekintve biztos nő lehet, ma már ez sem biztos, de ez egy nő. És van egy ilyen kutyafejű, bekötött fejű démon, aki tartja a tükröt, és nyilvánvalóan a tükörben nem ő van, mert ő előre néz, és a képen meg profilban van. Tehát, hogy más lát, mint a valóság. És a hiú ember ilyen. A hiú ember az más lát, mint a valóság. Saját magáról egy más képet rajzol. Nézi magát a tükörben, érted? És teljesen más következtetésre jut. Hallgat egy ilyen égéhirdetést a hiú ember, mint amit most elmondok, ami szerintem brutál kemény egyébként. Tehát szerintem nagyon húsba vágó. Egyet értünk? Tehát nem a könnyű műfajú beach party koktél mellé való téma szerintem. Legalábbis nekem biztos, hogy nem. Még ebben is képes a hiú ember meghalani, ami nem is róla szól, nem is ő. Ahelyett, hogy szembenézne a valósággal. És hát csak felsorolás jelleggel a 7 főbűn, amit ő megfest, kevésség vagy büszkeség gőg, a fősvénység vagy kabzsiság és zsugoriság, a bujaság, majd az irigység, aztán a torkosság vagy mohóság, a harag, majd végül a jóra restség, azaz a lustaság került rá a kör alakú képre, mint epizódok. És akkor jönnek az igék. A nagy lelkűségnek az előbb elmondottak alapján egyik legnagyobb ellensége a testiesség, a testies gondolkodásmód. Ezért ennek a dinamikáját a szellemi, az Isten szellemétől motivált élet és a testtől befolyásolt életnek a dinamikáját, küzdelmét írja le több helyen a Biblia. Jelezve azt, hogy nagylelkűnek lenni nem egy állapot, amire az ember egy mély hibernációs álom után felébre, mint Han Solo, ilyen szénből kiolvasztják, és hopp, egy másik ember lesz. Tehát nem így válunk nagylelkűvé, hogy eljövünk egy istentiszteletre, Tóth Csabáék a vendégfogadók, mindenkinek beadják a kék vagy a piros tablettát, mint a Matrixba, és akkor beveszel a gyógyszert, kinyitod a szemed, és míg 8 óra hatásra tart annak a gyógyszernek, addig más embernek hiszed magad. Nem. A nagy lelkűség az formálódik, kohóban formálódik, izzásban, sok szenvedésben, küzdelemben, csalódásban, önmagunkban való csalódásban, mások által való formáltatásban, formálódásban edződik, és szüntelen küzdelmet jelent az embernek a személyiségében rejlő testiséggel, hogy a Szentlélek diadalmaskodjon benne. De hadd mondjam neked, igenis diadalmaskodhat. És igenis fejlődhetünk, és igenis nemesebbé válhatunk. És én vágyom arra, és remélem te is, hogy az emberek, amikor meghallják a nevemet, akkor ne egy rossz érzés kerítse hatalmukban őket. Nyilván nem lehet, hogy mindenkinek jó érzése legyen velünk kapcsolatban, hanem valahogy hála legyen bennük, hogy ismertek engem, vagy ismertek téged. Nem jobb így élni? Nem szeretnél így élni? Az emberekben olyan nyomot hagyjon az életünk, amiről jó érzések támadnak. Beszéltünk édesapádról. Igaz? És milyen jó, hogy mondtam, hogy testnevelés tanárom volt, meg edzőm volt, Balázsnak az édesapja, mint kiderült, kicsi a világ. És akkor látta felragyogott az arc, amikor mondtam neki egy pár jó dolgot emlékeimből. Most nem ismétlem meg, mert egy-két cifrát is mondott nekünk, kamasz fiúknak, hogy mivel foglalkozzunk. De nagyon igaza volt. A Galata 5.16-tól. Intellektiteket a Szentlélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Azaz van, de ne teljesítsétek. Intellektiteket tehát mondja. Mert a test kívánsága a Szentlélek ellentőr, a Szentlélek pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek, ha pedig a Szentlélek vezetiteket, már nem vagytok a törvény uralma alatt. Ja, mégiscsak megállok. Csak egy példát valakiről. Szentlélek szólt hozzá, hogy adjon valakinek a ruha darabjaiból, akinek sokkal kevesebb volt, mint neki. És a Szentlélek azt is megmondta neki, hogy adj egy pólót neki, és nyisd ki a szekrényedet, és hadd válaszol ő. Nem volt semmi baj addig, amíg nem választott. De melyiket választotta? a számára legkedvesebb pólót választottam. És egyből valóságosan átélte a lelkében, hogy a test küzd a lélek ellen. Ugye a Szentléleknek volt egy gondolata, ami nem tetszett a testének. De odaadta a pólót. Hát már mit tehetett volna? Szóval ez a küzdelem ilyen? Így a hétköznapokban lehet nagyon sokszor tetten érni, ha megfigyeled magad. Aztán Péter, szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tehát, hogy érzékelteti, hogy átutazóban vagyunk. Ahogy hallottuk a dicsőítésben, a buzdításban, hogy eltelik az idő, és elpocsékolhatjuk az életünket. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a szellem ellen törnek és harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék az Istent a meglátogatás napján. Majd a Kolossé levélben a 3. rész 5. versétől, és akkor ebben majd kérem, hogy segíts. Öljétek meg tehát tagjaitokban, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami báványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet, az a mocskos beszédet, a trágárságot. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre inkább megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szerítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus beszéde uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak a Krisztus beszéddel, akik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő által. A csodálatos, nem? A nagy lelkűségnek a gyönyörű, méreható leírása. És nem kell erősnek lenned ahhoz, hogy igazán erős legyél. Tudtad ezt? Pál apostol fölfedezi ezt, és így ír, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én erőm, az én kegyelmem, bocsánat, az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség, a te erőtlenséged útján ér célhoz. És azt mondja Pál apostol, amikor ezt megértettem, testvérek, azt mondja, figyeljetek ide, mikor ezt én megértettem, pedig küzdöttem ellene, úgy szerettem volna nagyon erős lenni, mert azt mondtam, nagyon erős leszek, sokkal jobb leszek. És akkor azt mondja Pál, legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. A Római Levél 10.12-től nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű, bőkezű mindenkihez. Mi az Isten bőkezűsége? Aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, üdvözül. Isten nagy lelkűsége. Ugye, amire szükségünk van, Pál ezt fedezte fel erőtlenségében, ami erősítette, az Isten nagy lelkűsége. A Korintusokhoz itt 2. levél 8. rész 7. versétől. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, minden bővelkedésnek a természete, isteni természete, és a tőlünk, figyelj, a tőlünk rátok áradó szeretetben, nem jobb olyan helyen lenni, ahol az emberből árad a szeretet. Szóval fel vannak tankolva, és egyszerűen a kedvesség a szavaikban, a gesztusaikban, nem jobb ilyen helyen lenni. Igaz? Nem menekülni, és tudod, a családod ilyen, nem menekülni akarnak a gyerekek otthonról. És nagyon figyelj oda, ha már gyerekeid vannak. Nagyon figyeljünk oda, hogy érzik magukat a gyerekek az otthonomban. Ja, persze, hát azért, mert fegyelmezzük őket, és nem tetszik valami, de igazságosan fegyelmezzük őket. És tudjátok, szoktam mondani, a szülő szájába a cigaretta, másik kezébe a sör, a lábujjal kapcsolgatja a távirányítót. És mondja, fiam, ne cigizz! Ne így áll, viselkedj normálisan. Megértetted? Ez volt a gyereknevelés. Hát ugye nyilvánvalóan, hogy ezzel sok célt, bármit pozitív célt elérni nem lehet. Hitelesség. Tehát áradó szeretetben azt mondja, hát ez fantasztikus. Így ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek, érzitek? Tehát az adakozás az már egy gyümölcse valaminek, már egy megjelenési formája nagy lelkűségnek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát kipróbáljam. Mert azt mondja, a bőkezűségben megmutatkozik, hogy a szeretet bennetek mennyire valódi. És hidd el, igenis megmutatkozik, hogy hogyan viszonyulok máshoz, vagy hogy készülök egy szeretet vendégségre. Megmutatja a bennem lévő szeretet valódiságát. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett. Értetek? Látjátok Jézusnak, Krisztusnak a nagy lelkűségét? Hogy ő gazdag volt, mégis a legegyszerűbbé tette magát. Szegényé lett. Értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok, a legnagyszerűbb személy ő. No, akkor itt van az a rész, a záró gondolatok. Az igéket nem fogom felolvasni, csak a gondolatokat fogom megosztani veletek. És majd azt kérem, hogy tényleg kérem ezeket az igéket otthon, a következő napokban még nézzétek át, olvassátok át a bevezető ige szakasszal együtt, hogy mélyebbre tudjon menni az üzenet a szívünkben. Mit tehetek azért, hogy nagy lelkűvé váljak? Nagy lelkűségben előre menjek. Hát először is térj meg és szüles újját. Tehát ez a belépő. Szükség nektek, hogy újjászülessetek, mert újjászületés nélkül a Szentlélek általi világosság és isteni természetfeletti erő, amely diadalmaskodik a haragon, a gyűlöleten és a meg nem bocsátáson, nem lakozhat a szívünkben. Először is meg kell térni, és újjá kell születni. Az Isten igé és a Szentlélek által. Az Atya Isten szüljön újjá bennünket, mint gyermekeit. És erről olvashatunk a Bibliában. Új természetre van tehát először is szükségünk. Aztán mit tehetünk még? Figyeld meg azokat, akik nagy lelkűségekkel hatással vannak, vagy lehetnek rád. Ne elégedj meg azzal a megállapítással, hogy ez egy rendkívüli ember. Hát a világon nincs is másik ilyen szuper, mint ő. Én soha nem lehetek olyan, mint ő. Ezek ilyen mentegetőzések. Ilyen kipipálom, ilyen távol tartom. Ne, tanulj tőlük. Engedd, hogy hatással legyenek rád. Nem csak úgy lehet valaki hatással az életünkre, hogy sülve főve ott lakunk nála. Akár egy könyvből is lehet valakinek a lelkületéből nyerni. Látod, hogy viszonyul, hogy mozog. Távolról csak megnézel valakit. Embereknek a viselkedése, gesztusai. Rengeteg mindent elárulnak róluk. Tanulj a nagy lelkű emberektől. Keresd a nagy lelkű emberek társaságát. És erről is van a Bibliában több igevers, amit én összeszedtem, ennél sokkal több. Mondd el azoknak, akiken keresztül Isten tanított, vagy tanít, és példák a számodra, mi az, amit nagyra értékez bennük? Tehát ne csak általánosan, mi az, amit nagyra értékez az életükben? Ha pedig neked mondanak ilyen, dicsérő szavakat, akkor mutass Jézus Krisztusra, mutass meg a forrást. Hogy lettél olyan, amilyen? Mert így segítesz a másiknak, hogy fejlődni tudjon. Aztán a következő, légy mértéktartó a mások kritizálásában. Legszívesebben azt írtam volna, hogy ne kritizálj másokat. De hiába mondom, én se tudom megcsinálni. Hát hiába mondom nektek, hogy ne kritizálj másokat, egy, kettő, meg vannak jogos kritikák. Igaz? Na most bocsánat, én hétről hétre pocsékul prédikálnék, remélem nem. És azt mondják a vezetők, Sanyi, pihenj már egy hónapot, mert mindig ugyanazt mondod. Látszik, hogy nem is készülsz. Hát akkor valahogy kéne tanulnom belőle, nem? Ez a kritika építő. Ráadásul annak van elmondva, akire tartozik. Aztán persze taníthatjuk a gyerekeinket is, amikor bizonyos jelenségekkel találkozunk az életben, ami egyáltalán nem példa. És igenis meg kell beszélni, hogy ahogy viselkedett, igaz az van kicsim, az nem volt jó. És ez megint nem kritizálás, hanem a probléma nem szőnyeg alá seprése. De a kritizáló lelkület az más. Tehát mértéktartóak legyünk, ezt tudom mondani a kritizálásban. Ugyanakkor magaddal szemben legyél kíméletlenül őszinte. Nézz a tükörbe, és legyél kíméletlenül őszinte magadhoz. Hidd el, előrébb fog vinni. És ez nekem is szól, természetesen, meg minden. Aztán add tovább másoknak azt az Istentől nyert kegyelmet, ami nélkül te sem tudnád élni a mindennapjaidat. Tehát ez a megbocsátás kegyelme és a kegyelmes lelkület. Aztán amikor érzed, hogy kifogyóban van a lelki tankod, az érzelmi tankod. Tudod, miben látszik legelőször, hogy kifogyóban van a lelki tankod? Alig bírsz elviselni magad körül embereket. Leginkább senkit nem szeretném magad körül tudni. Voltál már így? Vagy csak az én kiváltságom ez az érzés? Én is voltam már így. Azt mondom, néha mondja a felségem, hogy mindegy, nem? Ezt most nem. De lényeg az, hogy igenis vannak ilyen érzések. Amikor az ember azt mondja, hogy a hátam közepére se kívánok senki, hátamon, de nem akarok senkivel találkozni. Na jó, hát maradjak ebbe az állapotba, és mondjam azt, hogy most már így a jó. Nem. Töltsünk időt a legnagy lelkű személlyel. Töltsünk időt ilyen állapotokban a legnagy lelkű személlyel, Jézus Krisztussal. Bármilyen nehéz is rávenni magunkat ilyenkor. Olvassuk a Bibliát. Ugyanazt élem át, mint te ilyenkor. Tudod, milyen nehéz kinyitni a Bibliát? Ahhoz sincs semmi kedvem. Nincs kedvem hozzá. A pásztornak nincs kedve Bibliát olvasni. Vaj, de jó, akkor már is ember. De nem elégszek meg ezzel az állapottal, amikor ezt az állapotot érzem. Tisztába vagyok vele, hogyha tovább fortyogok ebbe az állapotba, csak rosszabb lesz. Ezért erőt veszek magamon, és elkezdem olvasni a Bibliát. És tapasztalom, és te is tapasztalod, mert tudom, többeteknek tapasztalta ez már, hogy az ige oltja leginkább lelkünk szomjúságát. És először elkezdi azt csillapítani, majd elkezdjük megtapasztalni, hogy megváltozik az érzelmünk, az érzelmi állapotunk, és elkezdünk aztán, ez nagyon hamar megtörténik egyébként, döbbenetes milyen hamar megtörténik, tehát egyszerűen elképesztő Isten igének a hatalma. Meg tudtok erősíteni? Elkezded olvasni a Bibliát, és gyakorlatilag percek alatt elkezdenek az érzelmeid megváltozni. Ez hihetetlen, komolyan mondom. Mert nem, hát hihető, csak... De tényleg azt mondom, hogy emberi természetes ésszel, ez szinte elképzelhetetlen, milyen nagyszerű hatalom és erő van Istennek a beszédében. És akkor elkezdenek megváltozni az emberek az érzelmei, majd nagyon hamar elkezdi tapasztalni, nagyon hamar, hogy megjelennek a többletek az életében. És elkezd többletekkel rendelkezni, és már lesz mit adni a másiknak. Tehát keressük az Úr Jézussal és az igével való közösségünket. Aztán kezdj el másokért közben járni ezekben a, ha növekedni akarsz a nagy lelkűségben. Vedd sorra a körülötted ülő embereket, testvéreidet, Isten keresőket, stb. És imádkozz értük név szerint. Nagyon kérlek, ki az, aki a meleget nem bír és nehezen alszik mostanában? Ne bosszankodj, nagyon kérlek. Inkább imádkozz. Hamarabb el is alszol. Tapasztaltad már? Bosszankodj, hogy nem meleg van, nem bírom ezt a hőséget. És akkor nem tudsz aludni. És akkor elkezdesz imádkozni, És azon veszed észre magad, hogy már alszol. Nem veszed észre, csak reggel. Hogy elaludtál, sokkal pihentebben ébredsz, mintha bosszankodnál. De egy ventilátor se állt. Egyébként. Ezt is tanácsolom, ez nincs benne a Bibliában, de én tanácsolom. Ezt mondja Pál apostol, ezt én mondom nektek, nem az Úr. Tehát imádkozz, jár közben. És amikor már a lelkünkről lejön a teher, a súlyos teher, amikor belekerültünk ilyen hát nihil közeli állapotokba, mérlegeljük azt, hogy hogyan jutottunk ide. Milyen döntések vezettek bennünket arra, hogy ilyen állapotba kerültünk? Szánjunk rá időt, bölcsen már, aki okul a saját hibáiból. Bolond még abból sem. És ha nem változtatsz, és nem változtatunk az életünk döntéseit, tehát ugyanazokat a döntéseket fogom meghozni a jövőben is, ugyanaz az állapot fog előállni. Nem fog semmi változni. Tehát mindenképpen változtatnom kell az életemen, hogy ne kerüljek ebbe a kéget, vagy kiégéshez közeli lelki állapotba. Aztán fogadjuk meg Pál apostolnak a Szentlélek által adott tanácsát, amit már felolvastam az előző percekben. Az Efézus levélben most nem olvasom még egyszer. És a héten kaptam egy kedves barátomtól ezeket a gondolatokat, ezzel zárnám. Felmár Andrásnak a gondolatai ezek. Szerintem megszívlendők. Remélhetőleg az egészséges embernek van egy-két barátja, akiben megbízik. Egy jó ember meghatározása szerintem, hogy azt teszi, amit mond, és amit mond, azt megteszi. Vannak emberek, akik arról híresek, hogy el lehet hinni, amit mondanak. De egyre kevesebb a becsületes ember. 50 éves koromban megkérdeztem néhány idősebb férfit, akit tiszteltem, hogy hány barátjuk van. Nem volt egyetlen sem, aki 5-nél többet mondott volna. Egy életben. Szóval, aki talál valakit, akinek a szavait elhiheti, az vigyázzon arra a barátra, arra a barátságra. Amen.